Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk a Zsidókhoz írt levélben, a 3. fejezetben, az 1. verstől a 8. vers A részéig a következőképpen. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Urunk, szentel meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a szív az egyetemes kultúrában, de különösképpen a keleti ember gondolkodásában nem csak az érzelem központját, de az értelem központját is jelenti. Nem hiszem, hogy a régiek tudatában lettek volna annak, hogy a szív kizárólagosan csak is a vérellátásért felelős, de elképzelésük helyességét bizonyítja, ősi magyar nyelvünk olyan szépen mondja, fejbéli gondolkodás, vagy szívbéli gondolkodás, és ha halljuk ezeket a szavakat, akkor értjük, mire is utalnak. Az már csak külön érdekesség, hogy életünk döntéseinek, életünk meghatározó döntéseinek a 90%-át, legalábbis azt mondják a döntés mechanizmusával foglalkozó kutatók, hogy bizony döntéseink 90%-át nem értelemmel, hanem érzelemmel hozzuk meg. Esetleg úgy, hogy látunk mintákat a környezetünkben. Látjuk, hogy a többiek jól döntöttek, és mivel számunkra azok az emberek referencia emberek, ahogy szokták mondani, ezért mi is úgy teszünk. Ezért nem mindegy, hogy milyen életet él a szülőpár a gyermek elé. Talán éppen ezért mondja Luther, hogy a szülőpár azok bizony az Isten helytartói a családban. Fontos tehát, hogy mi van a szívünkben. Ha valakire azt mondják, hogy szívtelen, akkor ez azt jelenti, hogy életének a 9/10, létezésének a 90%-a hiába való. Ez azt jelenti, hogy 10 emberből 9-nek keserűséget okoz, fájdalmat, szenvedést. Akinek a szíve azonban nem az elmúlandókkal, hanem Istennel van tele, annak élete, ahogy mondjuk, istenes. Tükröződik benne az Isten képűség, arra, amire teremtetett. Amikor azt mondjuk, hogy Isten képű az ember, akkor nem arra gondolunk, hogy ahogyan az Istennek két füle, vagy két szeme, vagy egy óra van, az embernek is ugyan így kell léteznie. A lényegiségről van szó, az Isten szeretet és ha az ember Isten képű, akkor ő is szeretetben létezik. Fontos tehát, hogy mi van a szívben. Ismerjük ezt a szép magyar közmondást, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. Ez azt jelenti, hogy a dudákat egymásra hangolni gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanígy, ahogyan két dudát nem lehet egy hangra hangolni, ugyanígy nem lehetséges az sem, hogy a szívben lakozást vesz a lélek istene, de azért bőven marad hely minden másra is, tisztátalanságra, engedetlenségre, minden olyasmire, ami elhajlít, elvisz az Istentől. Vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy mert két úrnak nem lehet szolgálni. Emlékszünk ugye Jézus úrunk érvelésére. Ennek ellenére igen sokan vannak, akik életstílusukkal mégis megpróbálják a lehetetlent. Keverik a vizet a tűzzel. Tudjuk, mi lesz ebből. Gőz. Nyomás. Aztán keserűség. Sok-sok baj. Újra és újra. A nagy kérdés tehát ezen a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok hosszú sorának az elején, rögtön. A nagy kérdés, mi van a szívünkben? Úgy általánosságban persze meg lehet fogalmazni. De az ige az mindig nekem is szól. Így a kérdés már egészen másképp hangzik. Mi van a szívedben? Mert ami benne van a szívedben, az határozza meg az életed mienségét, az életed minőségét. Sokan vannak, akiknek a szívébe sosem költözhetett be az Isten. Mert ez az öklömnyi hely, ez egy olyan terület, ahol az embernek maximális a hatalma. És ha azt mondja az Úristennek, hogy Uram Isten, te ide nem jössz be, ezt mondhatja szóval, cselekedettel, akkor oda nem megy be az Isten. Nagyon egyszerűen nem tud bemenni, mert a szeretete nagyobb ennél. Akik szívébe sosem költözhetett be az Isten, mert nem adtak az Istennek lehetőséget, mert nem adtak az Istennek időt, egyszer aztán talán ők is megtapasztalják, hogy mennyire véges az életük, és mennyire gyenge az ember. Beteg ágyak mellett lehet igazán tapasztalni, hogy az emberek szíve a gyógyulni akarás szándékával van tele. És tényleg nagyon fontos, hogy az ember gyógyulni akar. Fontos ez az akarás. Ha valaki nem akar gyógyulni, akkor tényleg nem tud meggyógyulni. Nagy dolgokra képes a szívnek az akarása. De, hogy is mondja a régi közmondás, az orvos kezel, az Isten meg gyógyít. Az élet és halál a végleges elmúlás határán, ha még ott is áltatja magát az ember, akkor az az ember nagyon balga. Egyszerűen nagyon balga. Ha máskor nem, akkor legalább az élete végén, vagy annak vonzás körzetében nézzen már szembe a valósággal. Jól lehet, ez lesz élete legnagyobb krízise. Maga a szó, a krízis szó a kritészből származik, a görög szó, ami ítéletet jelent. Az ítélet az mindig fájdalmas. A krízis az mindig nehéz. De a krízisben nyilvánvalóvá válik az igazság. Az Istené éppen úgy, mint a sajátunké. Az igazság az, testvéreim, hogy az Istent senki nem tudja kikerülni. Akarja, de nem tudja. Miért? Mert tőle jövünk, és hozzá megyünk vissza. Ő adja az életet, ő is kéri számon, és bizony el kell majd számolnunk vele. Mit tettünk ebben a rövidke 50, 60, 70, ki tudja hány esztendőben. Ha elfogadjuk ezt az igazságot, akkor minden szívdobbanásunkban társunkká válhat az Isten. Kimondhatjuk, Immanuel, azaz velünk az Isten. Történészek, teológusok mostanság sokat vitatkoznak azon, hogy úgy Dávid király, mint Salamon király egyáltalán élt-e. Igen, sok érv van amellett, hogy kitalált személyekről van szó. De hagyjuk meg a tudósoknak ezt a vita lehetőséget. Annyi bizonyos, hogy Salamon király az egyetemes kultúrában elég előkelő helyet foglal el. A bölcsessége irányt mutató, sőt példamutató, emlékezzünk, ő nem gazdagságot kért az Istentől, hanem engedelmes szívet. Tudta azt, amit sokan manapság nem, hogy a szív lelkülete adja az életminőséget. Nem az, ami megfogható, ami megehető, ami élvezhető. Tudta, hogy a legnagyobb kegyelem az engedelmes szív, vagyis az engedelmes élet. Nem a másik embernek való feltétlen engedelmeskedés, hanem az Istennek való engedelmesség. A legértékesebb ugyanis, amit nem lehet megvenni, barátság, szerelem, hűség, hit, szeretet, az mind-mind ebből a viszonyból fakad. Tudok-e engedelmes lenni az Istennek, vagy sem? Az emberek manapság mégis úgy élnek, mintha a szétfoszlónak, a megrosdásodónak ténylegesen nagyobb értéke lenne, mint az előbb felsoroltaknak. Idővel persze ők is kiégnek, és rádöbbennek az igazságra. De nagyon sokszor, már csak akkor döbbennek rá erre az igazságra, amikor nem csak a szívük, de az egész életük egy nagy kőtömbé merevedett. A kőszívbe pedig nem tudja magát befészkelni a lélek. Jó lenne, hogyha korral, tapasztalattal együtt az ember értelme, döntési képessége is csiszolódna. Nem mindig van így. A kegyelem, az Isten kegyelme pedig ajándék. Ha a lélek arra fúj, akkor adatik. Ha nem fúj arra, akkor nem adatik. Ezért jó megszívlelni az írás tanácsát. Ifjú, gondolj a teremtődre ifjúságod idején, mert eljönnek majd a manapok, amelyekre azt mondod, nem szeretem őket. Ezért élj a te szíved vágya szerint, de ne feledd el, hogy Isten mindezekért egyszer megítél téged. Régi bölcsesség, és ma is, meg holnap utánban is érvényes igazság ez. Miért? Azért, mert az engedelmes szív új világba helyezi az életünket. Ez az új világ az Isten világa. Az Isten világában helyére kerülnek a dolgok. Az anyagiak éppen úgy, mint a lelkiek. Az Isten világában hirtelen értelme lesz a múlandóságnak is. Az életnek tartalma lesz. Annak ellenére, hogy az életben körbevesz minket, mindaz, amit megemészt a moly meg a rozsda. Amikor ez megtörténik, és átjár minket az Istenhez tartozás érzése, akkor mondjuk azt, hogy harmóniában vagyunk a világgal, önmagunkkal, Istennel, és akkor mondjuk el, hogy Isten szeret minket. Csak ennyi? Azért még valami van. Amit a kicsik értenek, a nagyok meg elfelejtenek. Rendre. Az Isten szeretete mellett van még valami, ami nagyon fontos. Ez a szolgálat útja. Szolgáltatást nyújtani lehet parancsra. Törvényi rendelkezés okán. De szolgálni csak szívvel lehetséges. A megelégedett, a békességgel telt szív az alapfeltétele a szolgálatnak. Forradalmárkodó lelkülettel nem lehet evangéliumot hirdetni, se szóban, se tettben. Nagyívű önmegvalósítási ambíciókkal nem lehet a másikra odafigyelő, szeretetcentrikus életet élni. Hol van tehát a megoldás? Ott, ahol az út igazságos, ahol az út maga az élet, ahol a Mester jelen van. Nincs más alternatíva az Isten és az emberek előtti kedvességre, nincs más lehetőség lelkünk nyugalmának megtalálására. Istennek adni tehát a szívünket, nem keserves áldozat, hanem boldogságos igenlés a tőle kapott szeretetre. Ahogyan a szerelmes szív boldognak látja a világot, ugyanúgy az istenes szív is végre egészként látja a teremtettséget. Egészként szemléli mindazt, ami körbeveszi őt. De mit is akar az Isten törvénye? Elsősorban azt, hogy tiszteljük az életet. A fogantatástól a halálig. Ha egy társadalom csak dolognak, lehetőségnek tartja a magzati életet, és nem teljes embernek, ha egy társadalom az öregjeit már csak improduktív tehernek tartja, akkor a társadalom meghasonlott önmagával, és végérvényesen ki fog pusztulni a történelem színpadáról. Csak a vak nem látja, hogy mi történik a keresztény világgal. Tessék megnézni a jogalkotást. Mi minden történik benne, ami nem az életet szolgálja, hanem az embernek a kívánságait. A jóléti világban megkövesedett szív az oka mindennek. Ezért rendeznek ünnepségeket, most már évtizedek óta, a nem tradicionális, szexuális irányultságú emberek kedvére. Ezért van az, hogy jogegyenlőséget kapnak olyan közösségek, amely közösségek, és most ne ő rájuk gondoljunk, az ő másságukra, hanem azokra a közösségekre, akik elsők az egyenlők között. Amikor a jog megteremti a lehetőséget arra, hogy egyenlőtlenség legyen hosszú távon. A jóléti világban megkövesedett szív az oka mindennek. Ennek ellenére, hogy az emberek szíve megkövesedett, sokan mégis megpróbálnak az Isten akarata szerint élni. De ez valahogyan mégsem sikerül. Gondoljunk a magvető példázatára. Egynegyed tényleg nem is akart közösséget az Istennel. De a fele, a sziklástalajra esett mag esete, aztán a tövisek közé esett magesete. Ők azért akarták az Istennel való közösséget. Csak hát az élet kívánságai, ezek mind-mind megölték ezt a gyenge akarást. Így aztán, ha a szív olyan, hogy nem ad lehetőséget az Istennek, akkor a teremtmény a teremtő ellenségévé válik. Úgy, hogy Isten helyett alkot magának isteneket, eszméket, ideológiákat, izmusokat, képeket, amelyek átveszik az élete felett az uralmat. És ha az élete felett nem annak egyedüli ura őre áll, akkor a halál, a pusztulás vár arra az emberre. A paráznaság, ami eredeti értelemben szövetségtörést jelent, azaz törvénytelenséget. A törvénytelenség manapság mindent átitat, politikát és gazdaságot, nagy és kis közösségeket egyaránt. Ezért vannak gyötrő válságaink, globálisak, meg egyéniek is. A kiút, a megoldás, a végső válasz, a kép, viselet. A döntés a te kezedben, meg az én kezemben van. Az Úristen képét, azaz szeretetét hordozod-e ebben a világban, vagy sem? A válasz mindannyiunk szívében megtalálható. Imádkozzunk! Bíránk és megmentőnk Jézus Krisztus, ítéld meg és törd össze szívünk keménységét, hogy ne hagyjuk üresen elszállni a most hirdetett igét, hanem meghalljuk belőle a te hívó szavadat, és nálad megkapjuk mindazt, amit a téged szeretőknek ígérsz. Életet és üdvösséget, megnyugvást és maradandó örömöt. Amen.